17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a Szaktárca családokért felelős államtitkára hétfőn a TV2 műsorában. Koncz Zsófia elmondta, a munkahelyi bölcsödei pályázatot 2025-ben írták ki, most az 1,3 milliárd forintos keretből maradt, majdnem 340 millió forintra lehet pályázni a 4 legkevésbé fejlett régióból. Hozzátette, a pályázattal meg tudják duplázni a munkahelyi bölcsödék számát, melyek korábban 300 férőhelyen működtek. A pályázók eddig 240 férőhelyre nyertek el támogatást, az újabb kiírással pedig tovább nőhet a férőhelyek száma, mondta az államtitkár. Jó a magyar szakképzés, hiszen a Magyarországot képviselők az Európai Unióban rendezett szakképzési versenyeken és a világon a munkaerőpiaci megfelelés szempontjából is bronzérmesek, mondta Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős minisztér hétfőn a köztelevízióban hozzátette, a kedvező adózási környezet mellett részben a szakképzett magyar munkaerőnek köszönhető az is, hogy meghatározó vállalatok érkeznek Magyarországra. Szerinte az a modell, mely egy bő évtizeddel ezelőtt Németországot és a német szakképzést jellemezte, ma Magyarországon figyelhető meg. Ennek elemei a gyakorlatorientált duális képzés, az infrastruktúrális fejlesztések erősödése, az oktatói bérek alakulása, valamint a szakképzésben tanuló fiatalok számára biztosított ösztöndíjrendszer, jegyezte meg Hankó Balázs miniszter. Összesen több mint 1,8 milliárd forint értékben nyert el 100%-os visszanemtérítendő támogatást Miskolc oktatási intézmények fejlesztésére, olvasható a Vármegye székhely honlapján. A tájékoztatás szerint a megyei jogú város önkormányzata 1 milliárd forintból korszerűsítheti és bővítheti a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pedagógiai szakszolgálat infrastruktúráját, hogy biztosítsa a korszerű pedagógiai szolgáltatásokat, valamint növelje a szolgáltatások elérhetőségét és hatékonyságát. A beruházásban egy köznevelési intézményt újítanak meg, és a szakszolgálat 9 telephelyén, Cigándon, Göncön, Miskolcon 3 helyen, Ózdon, Sárospatakon 2 helyen és Tokajban valósul megfejlesztés. A projektben többek mellett energetikai fejlesztéseket, akadálymentesítést és épületfelújításokat végeznek. A weboldal szerint több általános iskola és gimnázium megújítására is támogatást nyert Miskolc. A Herman Otto gimnázium 360, a Miskolci Könyves Kálmán általános iskola és alapfokú művészeti iskola, Kafka Margit általános és alapfokú művészeti tagiskolája 229, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium majdnem 141, míg a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola 121,5 millió forintból újulhat meg. Többek mellett nyílászárócserék, épületfelújítási munkálatok lesznek, továbbá energetikai korszerűsítéseket és akadálymentesítést is végeznek. Közzétette az új KRESZ tervezetét az Építési és Közlekedési Minisztérium. Előre láthatólag 2026. szeptemberétől léphet majd hatályba. Alapelvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz mindenkinek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására. A tervezetbe beemelték az elektromos rollerek közlekedését, megújították a kerékpáros közlekedés szabályait, de az autósok szemszögéből is változtattak a tervezők, mondta Tóth Tibor, a Tóth Autós iskola vezetője. Tavaly Magyarországon csak nem 250 kockázatos termék miatt kellett intézkedni az EU élelmiszer és takarmánybiztonsági riasztási rendszerének. Az esetek főként zöldségekhez és gyümölcsökhöz, baromfihúshoz és az abból készült termékekhez, valamint gabonához és pékáruhoz kapcsolódtak. 82%-ban külföldi előállítású termék volt érintett, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hétfőn. A közleményben kiemelték, hogy a magyar magyar vonatkozású bejelentések csupán kis része szólt hazai gyártású vagy alapanyagú termékről. Magyarország 30 ügyet jelentett az elmúlt évben a rendszeren keresztül, ezek többsége kockázatos élelmiszerhez kapcsolódott, egy eset pedig takarmányhoz, tájékoztatott a Nébih.
Az időjárásról.
Borult idő várható, elszórtan fordulhat elő hússzállingózás, kisebb havazás, helyenként havas eső, gyenge eső. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Kedden ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző. Kedden -1 és +8 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Voltam én már annyit, rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki lát is nem csak néz, úti társam, nem az, aki másnap ködbe vész az éjszakában. Már nem láttam élesen, arra vártam, ki a vak sötétben a mécsesem, mikor felzabál a múlt, mikor a köd felszáll. Ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő meg megáll, minden összeáll. Voltam én már annyit, rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki a kezdet és a vég, akivel minden egyes percet a végtelenig újra játszanék, aki azt is tudja rólam, amit még én magam se tudok, akivel egy irányba tartok, mint párhuzamos univerzumok, akiben vakon bízhatok, aki vakon bízik bennem, aki elfogadja a múltam, megerősít, hogy ne szégyeljem. Ha a vállamra ül az az ördög, aki folyton megkísért, arra vártam, aki szavak nélkül is ért. Voltam én már annyit, rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Mikor felzabál a múlt, mikor a köd felszáll, ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő meg megáll.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Hogyan lehet felvenni a harcot az idegenhonos halfajokkal, amelyek az emberi felelőtlenség miatt kerülnek vizeinkbe? Milyen eszközökkel lehet gyéríteni ezeket? Aki pedig a kérdéseimre válaszol majd, az Nagy Gábor, a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit Kft. Horgászati Ágazat vezetője.
Nem saját kútfőből foglalkoztunk ezzel, ugye akik kritizálják ezt a tevékenységet, ők is általában azokkal az érvekkel jönnek, hogy ezek a halak meleg vizet kedvelnek, meleg vizetre van szükségük, így értelem szerint csak ott fordulnak elő, ahol meleg a csatornának a vize, és ez elég jól behatárolja az életterüket. Valószínű ezen elvek mentén nem is történt korábban intézkedés, de időközben azért a tudomány is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, és megjelentek olyan kutatások, olyan eredmények, amelyek igazolták azt, hogy alkalmazkodnak ezek a halak. Mire gondolok konkrétan? A leghidegebb az 13 fokos vízhőmérséklet alatti közeg volt, ahonnan sikerült ezeket a trópusi halakat tetemérni, és ez azért már 5-6 fokkal hidegebb, azért mondok 5-6-ot, mert fajonként is eltér, hogy mi a minimum tolerancia küszöbe ezeknek a halaknak. Amit a szakirodalom írt róluk, hogy ők mit tolerálnak, attól lényegesen alacsonyabb értékeken mért vízhőmérsékletből is előkerültek.
De szó lesz arról is, hogy mintegy 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Szegedi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem technológia transfer vállalatai az egyetemi kutatások piaci hasznosításáért. A Proof of Concept nevű programmal a tudományos eredményeket tennék piacképes innovációkká. Aki pedig majd mesél nekem a részletekről, Várnai Beáta, a Miskolci Innomi TTC Kft. Ügyvezetője.
A Miskolci Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem kutatási profilja nagyon jól kapcsolódik. Ugye vannak olyan területek, ahol Szeged erősebb, például az élettudományokban, a biotechnológiában, gyógyszerkutatásban, vagy agrárinnovációban. A Miskolci Egyetem pedig az anyagtudományban, ipari mérnöki innováció területén rendelkezik nagy tapasztalattal. Ez a két terület nagyon jól kiegészíti egymást, és az a véleményük, hogy Szeged kiválasztásával egy stratégiai célt is el tudunk érni, hát közösen nagyobb innovációs értéket tudunk teremteni, mint külön-külön.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Idén is gyéríti a Hévízi csatornában élő idegenhonos halfajokat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Kft. A 2024 óta tartó munka célja, hogy visszaszorítsák az emberi felelőtlenség miatt elszaporodott díszhalakat. Bár az eredmény hosszabb távon lehet látványosabb, minden esetre Nagy Gábor horgászati ágazat vezető szerint az idei fogási statisztikában már egyértelműen látszik, hogy nőtt az őshonos halak részaránya, a különböző trópusi halak pedig fokozatosan teret vesztenek. Gyérítésükre egyébként ragadozókat, például csukát telepítenek a Hévízi csatornába.
Ezt a problémát örököltük. A Hévízi csatornában már több évtizede jelen vannak ezek a idegenhonos, melegvízkedvelő, többnyire trópusi eredetű díszhalfélék, illetve hát maga a jelenség jelen van, nyilván fajokban történtek változások. De a lényeg az, hogy a halgazdálkodási hasznosítónak feladata az, hogy a vizek ökológiai állapotával is foglalkozzon, és gyérítse az idegenhonos halfajokat. Nem saját kútfőből foglalkoztunk ezzel, ugye akik kritizálják ezt a tevékenységet, ők is általában azokkal az érvekkel jönnek, hogy ezek a halak meleg vizet kedvelnek, meleg vizetre van szükségük, így értelem szerint csak ott fordulnak elő, ahol meleg a csatornának a vize, és ez elég jól behatárolja az életterüket. Valószínű ezen elvek mentén nem is történt korábban intézkedés, de időközben azért a tudomány is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, és megjelentek olyan kutatások, olyan eredmények, amelyek igazolták azt, hogy alkalmazkodnak ezek a halak. Mire gondolok konkrétan? A leghidegebb az 13 fokos vízhőmérséklet alatti közeg volt, ahonnan sikerült ezeket a trópusi halakat tetemérni, és ez azért már 5-6 fokkal hidegebb, azért mondok 5-6-ot, mert fajonként is eltér, hogy mi a minimum tolerancia küszöbe ezeknek a halaknak. Amit a szakirodalom írt róluk, hogy ők mit tolerálnak, attól lényegesen alacsonyabb értékeken mért vízhőmérsékletből is előkerültek.
Tehát magyarán aklimatizálódtak? Alkalmazkodtak a környezetükhöz?
Szóval más jelent, igen, ez inkább alkalmazkodást jelent, ez egy több generáción át történő folyamat, mivel ezek a halak folyamatosan olyan körülmények között vannak, amik nem optimálisak számukra, vagy nem folyamatosan optimálisak számukra, mert ők ugye vándorolnak, nem statikusan vannak jelen. Ugye úgy kell képzelni, hogy ahol a hévízi tó vize kifolyik, ott nagyon meleg, akár 24-5 fokos is a víz, és ahogy távolodunk ettől a kifolyótól, fokozatosan hűl. Na most ezek a halak nyilván a táplálékkeresés során, vagy menekülnek egy ragadozó elől, vagy bármi miatt, vagy akár a vándorlás ösztöneiktől hajtva is próbálkoznak arrébb úszni. És ahogy úsznak lefelé, egyre hűl a víz. Így folyamatosan arra vannak trenírozva, hogy ők alkalmazkodjanak, tehát nem állandó vízhőmérsékleten élnek, mint a trópusokon lévő társaik. Ez önmagában már arra ösztönzi a fajt, hogy alkalmazkodóbb legyen. Tehát itt ezt lehet érteni, aki evolúcióval kapcsolatban olvasott, tanulta, az szerintem mindenképpen érti ezt, hogy generációról generációra ezek a halak alkalmazkodnak. Most itt több mint 2 évtized alatt tetten érhető már több fokos alkalmazkodás. Nyilván ezek feltételezések, de reális feltételezések, hogy a jövőben is megrajzolhatjuk ezt az alkalmazkodási görbét. Lehetséges, hogy ez nem lineáris, lehetséges, hogy nem fog ugyanilyen ütemben megtörténni, de kimeri garantálni azt, hogy ezek a halak 50 év múlva is csak az első 5-600 méteren találnak életfeltételeket, főleg úgy, hogy látjuk, hogy az átlag hőmérsékletek télen egyre emelkednek. Most pont az idei tél nyilván nincs benne a sor, mintha, mert ez egy hideg tél, de hogyha több évtizedes távlatokat nézünk, akkor az egyértelmű, hogy a teleink átlag hőmérséklete emelkedő trendet mutat. Tehát van itt 2 folyamat, a halak alkalmazkodása, ami megy úgymond lefelé hőmérsékleti skálán, és a telek átlag hőmérséklete, ami megy felfelé a hőmérsékleti skálán, és ez a kettő találkozhat majd valamikor a jövőben. Hogy ez 10, 20, 30, 40, 50 év múlva lesz, ezt majd megmondja a Jóisten, de az biztos, hogy előbb-utóbb bekövetkezhet az állapot, hogy ezek a halak a hévízi lefolyóból kiúszva, akár az Alafolyóban, akár a Balatonban áttelelhetnek. Ha pedig ez az állapot bekövetkezik, akkor minden bizonnyal majd az akkoriak, az utódjaink majd felteszik a kérdést, hogy volt egy ilyen időállapot, amikor még csak behatárolt élettérben éltek ezek a halak. Megtehettük volna, hogy korlátozzuk a terjedésüket. Mit tettünk? És ha ezt a kérdést majd nekem szegezik esetleg 50 év múlva, akkor nem szeretném azt mondani rá, hogy semmit nem tettünk. Tehát az a lényeg, hogy a lehetőségeink, amit a jogszabályok biztosítanak számunkra, és a halászati eszközök biztosítanak, ezek szerint a lehető legtöbbet szeretnénk megtenni annak érdekében, hogy visszaszorítsuk a terjedésüket és az állományukat féken tartsuk. Most nem lehet ilyen szavakat használni, hogy kiírtsuk, mert nem tudjuk biztosan, hogy egyáltalán kiírtható-e, de mindenképpen törekedni kell rá, hogy eltávolítsuk őket abból az élettérből, ahova ők nem valóak.
Mielőtt a hévízi csatornába kerültek volna, mi volt jellemző a hévízi csatorna élővilágára? Milyen halak, milyen élőlények éltek ott? Illetve hát élnek még most is, csak egyre kisebb számban.
Igazából a vízgyűjtőre, Balaton vízgyűjtőjére jellemző halfajok többsége előfordulhat, vagy előfordultak hévízi csatornában is. Itt egy kuriózum van, egy úgynevezett hévízi törpenövésű ponty, vadponty, aminek az az érdekessége, hogy ehhez a melegvizes közeghez alkalmazkodva, ahogy a neve is mondja, egy alacsonyabb növekedési ütemet vett fel. Idős halakról van szó, de mégis olyan méretűek, mint mondjuk a Balatonban egy 2 nyaras példány, de attól függetlenül ugyanúgy a ponty fajba tartozik ez is. Tehát, hogyha ténylegesen szó szerint a fajokat nézzük, akkor itt egy normális őshalas fauna volt, akik nyilván valamelyest alkalmazkodtak a melegvízhez, akiknek nem kedvező ez a téli melegvíz, azok nyilván a hévízi csatorna lentebbi szakaszain találtak át, de látjuk azt itt az elektromos halászatok során is, hogy csukát, harcsát, balint, keszekféléket, pontyot is fogunk ezeken a melegvíz szakaszokon, tehát szeretik ezt az életteret.
És rájuk nézve veszélyesek az idegenhonos halfajok, mert egyszerűen beszűkítik az életterüket, elveszik az élőhelyet előlük, elpusztítják mondjuk az ikráikat, az utódaikat?
Így van, tehát egyrészt azon a szakaszon, ahol az idegenhonos halfajoknak kedvező az élettér, ott visszaszorítják az őshonos fajok állományát, ezt így lehet mondani. Nyilván versengenek velük a táplálékért is, az ivóhelyért is, illetve hát fizikálisan is fogyasztják az őshonos halakat, utódjaikat, ivadékjukat, akár ikrájukat is, de nem ez az elsődleges probléma, mert ez egy pár száz méteres szakaszról van szó, ahol állandóan jelen vannak. Nyilván nyáron a meleg időszakban a teljes csatornahozban, de a tél időszakban a pár száz méterről beszélünk. Az elsődleges probléma az, amit az előbb kifejtettem, hogy a távoli jövőre nézve egy ökológiai kockázatot hordoznak magukban.
Hogyan lehet gyéríteni ezeket az idegenhonos halfajokat, és mióta végzik ezt?
2024 óta kezdtük el módszeresen ezt a halászatot végezni. Többféle módszert kipróbáltunk. A legeredményesebbnek az bizonyult, hogyha egy rekesztőhálóval elrekesztettük a csatornát, és kisfolyótól a rekesztőháló irányában terelve ezeket a halakat elektromos halászgéppel igyekeztünk megfogni, mindeközben alkalmaztunk állított hálót is. A lényeg az, hogy igyekszünk a rendelkezésre álló eszközökkel, akár elektromos halászgéppel, akár valsával, akár állított hálóval is gyéríteni az állományokat.
De önök csak és kizárólag olyan eszközökkel gyérítenek, ami engedélyezett?
Így van. Az elektromos halászgépről azt tudni kell, hogy kétféle fogási elv működik. Az egyik egy váltóáramot használ, ami eltöri a halak gerincét és konkrétan megöli a halat. Ez teljes mértékben tiltott, semmilyen úton-módon nem engedélyezhető. Sajnos főleg a régebbi múltban használták orvhalászati tevékenység során, manapság ez már hál' Istennek kikopott, kivetett. Amit a kutatási célra engedélyeznek, az egyenáramot használ, ez arra kényszeríti a halat, hogy a fogóeszköz irányába ússzon, de nem töri el a gerincét, nem öli meg a halat, csak elkábítja, elbódítja. Ez egy rendszeresített eszköz, nem csak Magyarországon, Európa szerte a halállomány felmérésekben, jellemzően kutatók használják. Viszont a halkutatás során is vonatkoznak azok a jogszabályi előírások, hogy idegenhonos halfajokat visszaengedni a vízbe nem szabad. Tehát ha akárcsak egy kutató ide megy a vízjárókba és fog halat, az őshonosokat köteles visszaengedni, az idegenhonosokat nem engedheti vissza a vízbe. Emellett pedig a társaságunknak van halászati engedélye, ami azt jelenti, hogy ténylegesen arra irányuló tevékenységet folytathatunk, hogy eltávolítjuk a vízből az nem való gyereket. Tehát teljes mértékben engedélyezetten és szabályszerűen történik ez a tevékenység. Egyébként a illetékes, területileg illetékes halászati hatóság is jelen volt a gyérítéseken, ott kint a helyszínen, tehát szembevételezték, felügyelték ezt a tevékenységet, ezzel is legalizálva mindent.
Mi lesz a sorsa ezeknek a halaknak?
A fogyasztásra érdemes méretűek azok hasznosulnak, a kisebb méretűek, amelyek erre nem alkalmasak, azok pedig az állati fehérje feldolgozóba kerülnek, ugyanúgy, ahogy a halőri szolgálat által összegyűjtött egyéb időszakban összegyűjtött haltetemek is.
Mi volt egyébként az idei tapasztalat?
Azt tapasztaljuk most már ugye harmadik tél óta végezzük ezt a tevékenységet. Azért télen egyébként, mert amikor hidegebb a környezet és a levegő hőmérséklete, akkor jóval kisebb térre szűkülnek össze ezek a halak, forulnak össze ezek a halak, és így hatékonyabban tudjuk megfogni őket. Ezért igyekszünk a leghidegebb periódusokban végezni ezt a halászatot, és az elmúlt két télhez viszonyítva a fogás eredményeket látható, hogy teret vesztettek ezek az idegenhonos trópusokról származó melegkedő díszhalfélék, és teret nyertek az őshonos halak, illetve az ezüstkárász is. Ő is egy idegenhonos halfaj, de az ő nagyobb számú jelenléte is mutatja, hogy talán a díszhalfélék díszhábszorulóban vannak. Tehát azt látjuk, hogy a rendszeres gyérítőhászatok eredményeként az idegenhonos díszhalfélék visszaforulóban vannak, kevesebb egyetszámot is fogtunk, ugyanakkor ugyanazon a szakaszon, ugye fontos, hogy ugyanazt a szakaszt halásszuk évről évre, hogy összehasonlítható legyen, ugyanazon a szakaszon tett felmérés során nőtt az őshonos halak egyetszáma, és több őshonos fajjal is találkoztunk, mint az elmúlt két évben. Ez mutatja azt, hogy van eredménye a munkának, nyilván látványosabb eredményt hosszabb távon, több tél alatt lehet majd elérni.
És ezeket a csukákat, amiket kifognak ilyenkor, mindig visszaengedik természetesen.
Így van, és más fajokat is, tehát fogtunk most a halászat során például szivárványos öklét, ami egy ritkább fajnak számít, különböző keszekféléket, csukából többet is, fiatal harcsákat, tehát ilyen 2-3 éves, 35 centis lesőharcsákat.
Ilyenkor, amikor egyébként idegenhonos halfajokat gyérítenek, utána telepítenek őshonos halfajokat, vagy mondjuk ragadozókat a hívízi csatornába?
Igen, jellemzően tavasszal történnek ezek a telepítések. 2025-ben is volt egyrészt egy és két nyaras vegyeskorú, tehát nagyobb méretű csuka telepítés, illetve előnevelt korú csuka, ami néhány cent is, de a sokkal nagyobb darabnál lehet telepíteni, és jobban szép forna a növényzetben. És ezeknek a hivadékait, illetve hát szaporulatát látjuk, illetve most a választok során is fogunk idegenhonos halfajokkal vegyesen csukát. Látjuk azt, hogy jól érzi magát itt a csuka, és jó kondícióban van, tehát táplálkozik.
Önöknek egyébként a mostani tél az jól jött, tehát a hó meg a fagy?
Igen, lehet mondani. Ugye két irányból, hogyha be van fagyva a Balaton, akkor kevésbé férnek hozzájuk a ragadozó madarak. Másik irányból pedig, amit kevesebben hangoztatnak, azok a különböző paraziták és halbetegségek. És hogyha keményebb tél van, akkor a paraziták száma is jóval kisebb utána tavasztal, és enyhébb szokott lenni a halálhullás is.
A kommenteket olvastam, sokan kérdezték, hogy hogyan lehet eljutni a hívízi csatornához, hogyan lehet ott horgászni, milyen engedéllyel, mik a paraméterek?
Igen. Tehát a Balaton és vízrendszerével szóló területi jegyet szükséges váltani, akár napi vagy időszaki jegyek is vannak, vagy éves jegyet, és fontos az, hogy az idegenhonos halfajokat kérjük, hogy ne engedjék vissza a vízbe, ha fognak, és igen, kérdezik sokan, hogy horgászhatóak és fogyaszthatóak ezek a halak, igen, nagybetűs, igen, de egyébként élvezetes a horgászhatók, jó erőben vannak, jól küldenek a horgon, és egyébként gasztronómiai célra is abszolút alkalmasak.
Sokan egyébként ezért is mennek oda horgászni, hogy ilyen trópusi halfajokat fogjanak ki?
Van köztük ilyen is, de itt a téli időszakban inkább azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen jó alternatíva, mert befagynak a horgászvizek, és aki ilyenkor is hódolna a szenvedélyének, nyilván olyan helyekre szorul, amik ilyenkor is jégmentesek, és a környéken nincs más alternatíva hévízi csatornán kívül, úgyhogy látunk itt családokat, gyerekeket is horgászni ebben az időszakban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy idén is gyéríti a hívízi csatornában élő idegenhonos halfajokat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Kft. Hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Eső szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Vagy hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, mit egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de hol. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagy világról, nevest a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek idővel túl nagy az ára, ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége a szél. Ahogy fújja az arcom, az élet a heketűn húzza a szívem, a szívem. Hogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csak szem.
éjszakán a csillagokkal szállt. Hol vagy, hol jársz? Egyedül ér a forróság. Nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már a második legnépszerűbb szőlészborász mérnök képző intézmény az országban a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az oktatási hivatal felvételi statisztikái alapján a Sárospataki Kampusz csak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem előzi meg a szőlészborász mérnöki alapképzés során a jelentkezők és felvettek számát tekintve. Az egyetem kommunikációs vezetője tájékoztatása szerint még 2023-ban a szőlészborász képzésben még 95 hallgató tanult, addig mára elérte a 116-ot. Szilágyi Tréba Eszter elmondta, a 2022-es általános felvételi eljárásban 66 jelentkező jelölte meg a Sárospataki Egyetemen ezt a szakot, tavaly pedig már csaknem 100-an választották az intézményt. A kommunikációs vezető információi szerint a statisztikai adatfelvételi program adatai alapján folyamatos az intézmény összhallgatói létszámának bővülése is, mára meghaladja az 1230-at. A kormány számára a civil munka területén az értékteremtés, a közösség létrehozása és működtetése a legfontosabb, hangsúlyozta a miniszterelnökség helyettes államtitkára Budapesten az értékteremtő közösségekért díj átadásán. Szalai Bobrovnicki Vince emlékeztetett, a kormány civil díját 2020-ban adták át először. Az elismerést, melyet évente egy természetes személy és egy civil szervezet kaphat meg közösségépítő és értékteremtő munkájáért, idén Kisari Károlynak, a Nyíregyházi Központú Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökének és a Plüss Kommandó Alapítványnak ítélték oda. A panellakást lehet a leggyorsabban értékesíteni az Otthon Centrum szerint ma Magyarországon. A panellakások forgási sebessége gyorsult, míg a használt házaké tovább lassult, derült ki az ingatlan közvetítő előző évi adásvételi adatai szerint. Országos átlagban a panellakások 65 nap alatt cseréltek tulajdonost, míg a téglalakások értékesítéséhez 93 napra, a használt házakéhoz pedig majdnem 190-re volt szükség. Vagyis tovább nyílt az olló az egyes ingatlan típusok között, számolt be a tavalyi adatokról Sóki Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. A szakember azt is megjegyezte, hogy mivel az ingatlanpiac erősen helyfüggő, a földrajzi körzetek között jelentős eltérések tapasztalhatók. A kisebb megyei jogú városokban és vidéki településeken jóval hosszabb, átlagosan 78 nap szükséges egy házgyári lakás eladásához, ami meghaladja az országos átlagot. Miskolcra érkezik a Magyar Mennyegző. A Művészetek Háza Uránia Art mozitermében február 5-e és 10-e között 19 órától, valamint február 12-e és 18-a között délután 3:45-től vetítik a magyar filmet. Február 12-én délután a romantikus magyar film díszbemutatójára és közönség találkozójára várják az érdeklődőket, melyen jelen lesz a film rendezője K.L. Csaba, valamint operatőre és producere Lajos Tamás.
Az időjárásról.
Borult idő várható, elszórtan fordulhat elő, hószállingózás, kisebb havazás, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem. Régóta hordom magammal a csöndet, nem tudom, voltam-e távolabb tőled. Elcserélt szívem, egyetlen házam, messzebbre hagytam, mint amit vártam, de sose nyugodjak, míg haza nem ér. Csal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin jár.
bezárva. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem, sorstalan. Majd fölém borulnak az őrségi lombok, a hegy háti dombok, de néhány út még hátra van. És talán majd egyszer én utolérlek, a Rába vizében meglátom önmagam, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, nem marad csillag fölöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, békém én már megkötöttem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A tudomány és a gazdaság találkozásából születnek azok az ötletek, amelyek valóban képesek formálni a jövőt. Ezt az alapelvet követi az a stratégiai együttműködés, amely a Miskolci Egyetem InnoMeet-TTC Kft.-je és a Szegedi Tudományegyetem Technológia Transfer vállalata között jött létre. A program a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Alapból elnyert, mintegy 500 millió forint vissza nem térítendő támogatással indul, és új fejezetet nyit a hazai kutatás, fejlesztés, innovációs együttműködések történetében. Várnai Beáta, az InnoMeet-TTC Kft. Ügyvezetőjének elmondása szerint mindez megmutatja, mire képes a magyar innováció, ha az intézmények verseny helyett együtt gondolkodnak. Miskolc és Szeged ugyanis nem rivális, hanem két egymást erősítő tudásközpont.
Az InnoMeet-TTC Kft. Azért jött létre, hogy a Miskolci Egyetemen születő tudományos és kutatási eredmények piaci hasznosítását elősegítse. Gyakorlatilag ilyen jellegű tevékenységek az egyetemen folytak. Volt egy szervezet, aki ezzel foglalkozott, azonban ez inkább ipari K+F kollaborációkra szorítkozott, és kevésbé volt lehetőség, nyitottság arra, hogy az ötszülető szellemi tulajdon, szellemi termékek azok kikerüljenek a piacra. A mi feladatunk tehát elsősorban ez, és gyakorlatilag így hidat képezünk a kutatók is az ipari szféra között. Támogatást tudunk nyújtani az ipari partnerek megtalálásában, tulajdonvédelemben, üzleti modell kialakításában, és abban, hogy az egyetemi tudásból valóban egy piacképes technológiai termék vagy technológia születhessen. Tehát legfontosabb célunk az, hogy kézzelfogható innováció, gazdasági érték jöjjön létre, és ennek ugye legyen egy pozitív gazdasági és társadalmi hatása is.
Sok vállalattal vannak kapcsolatban?
Igen, ez egyrészt ugye az egyetem korábbi kapcsolatainak is köszönhető, de a termékpalettánkat egyébként folyamatosan bővítjük újabb és újabb szervezetekkel, különböző területeket, szektorokat is meg tudok említeni. A Miskolci Egyetem alapvetően egy műszaki egyetem, tehát az erősségünk is K+F területen ebben van, és ennek megfelelően ugye autóipari, gépipari, környezetvédelmi cégek jelennek meg, ugyanúgy biotechnológiával is, vegyiparral, szintén a műszaki terület kapcsán kapcsolatban vagyunk.
Akkor miért pont a Szegedi Tudományegyetemmel jött létre az együttműködés? Hiszen azért a két egyetemnek a profilja azért más.
Ez így van, és pontosan ezért egészítik ki egymást. Tehát a Miskolci Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem kutatási profilja nagyon jól kapcsolódik. Ugye vannak olyan területek, ahol Szeged erősebb, például az élettudományokban, a biotechnológiában, gyógyszerkutatásban, vagy agrárinnovációban. A Miskolci Egyetem pedig az anyagtudományban, ipari, mérnöki innováció területén rendelkezik nagy tapasztalattal. Ez a két terület nagyon jól kiegészíti egymást, és azt várjuk ettől az együttműködéstől, hogy komplex, interdisziplináris fejlesztések jöhessenek létre. Ezek azt gondoljuk, hogy egyetlen intézményen belül nem biztos, hogy meg tudnának valósulni. De így közösen az a véleményük, hogy Szeged kiválasztásával egy stratégiai célt is el tudunk érni, hát közösen nagyobb innovációs értéket tudunk teremteni, mint külön-külön.
Hogyan kell ezt nekünk elképzelni majd a jövőben?
A koinnovációkba gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy azokat a területeket nézzük meg, például Miskolcon mondjuk az anyagtudomány, Szegeden pedig mondjuk az agrárinnovációt, ahol találunk olyan kutatási projektet, ahol egy közös munka elindulhat. Voltak egyébként már ennek jelei korábban, például hidrogén kutatásban vagy biogáz területen, ahol a két egyetem, az egyetemi kutatók már együttműködtek.
Ezt a projektet, ezt a Proof of Concept programot, ezt úgy kell elképzelni, hogy magyarán pályázhatnak rá a kutatók, és az ötletüket prototípussá fejlesztetik. Tehát az ötlettől eljuthatnak a prototípusig.
Igen, igazából azoknak a kutatóknak szól ez a pályázat, akiknek van egy ígéretes technológiai vagy szolgáltatás ötletük, de még szükségük van arra a lépésre, hogy lássák, hogy ez működik-e a gyakorlatban vagy a piacon. Tehát ez a piaci vagy technológiai validációt kell teljesíteni. A program célja pedig pontosan az, hogy ezt a alapkutatás és a piaci bevezetés közötti kritikus szakaszt áthidalja, és támogassa, hogy eljussunk a technológia fejlesztésbe arra szintre, ahol már kísérleti módszerekkel igazolható egy koncepció vagy elmélet megvalósíthatósága és potenciális alkalmazhatósága, és így ugye a piaci potenciális reálisan vizsgálhatóvá válik.
Ha Miskolcot nézzük, a Miskolci Egyetemet nézzük, akkor milyen típusú projektek lehetnek sikeresek?
Miskolcon elsősorban a műszaki területről érkező projekteket látjuk előzetesen a legnagyobb számúnak, de Miskolc is rendelkezik egészségtudományi karral, ugye ez nem egyenlő az orvostudománnyal, azonban azt látjuk, hogy ez a terület is tartogathat még számunkra pozitív meglepetéseket.
Amikor belevágtak ebbe a programba, akkor biztosak voltak benne, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel akarnak együttműködni? Tehát, hogy miért pont Szegedre esett a választás?
Szegeddel hosszú távú a kapcsolata a Miskolci Egyetemnek is nagyon jónak is mondható. Volt egy folyamatos kapcsolattartás. Másrésztről az STE TTC, ugye a Szegedi Tudományegyetem TTC cége, az első között volt, aki megalakult, és azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb az országban. Így a beszélgetések során merült föl, hogy Miskolc és Szeged talán tudna egy olyan konzorciumot alapítani, amelyben együtt tudunk dolgozni. Én azt gondolom, hogy fontos szempont volt az is, hogy mindkét fél partnerként tekintett a másikra, és így sikerült egy sikeres pályázatot benyújtanunk.
Mennyi időbe telhet, hogyha nézzük ezt a programot, akkor mennyi időbe telhet, míg a labortól eljutunk a termékig?
Ez minden esetben ugye a projekttől, illetve annak tartalmától függ, de mivel kezdetleges ötletekről beszélünk, és ugye a projektben a leghosszabb futamidejű program rész 24 hónap lehet, így a 24 hónap alatt hasznos, hogyha eljutunk egy prototípusig. Ez már csak azért is, mert egy olyan rohanó világban vagyunk, ahol az ipari átalakulás is nagyon gyors, ezért ha van egy lehetőség, egy újszerűség, akkor bizony annak érdemes minél hamarabb megtalálni a piacra jutását, különben lehet, hogy hosszú távon érvényét veszti.
Mennyien vannak a jelentkezők? Mert gondolom a jelentkezés az már folyamatos, van egy határidő, ameddig lehet jelentkezni. Hogyan látják? Nagy az érdeklődés?
Igazából december elején tervezzük kiírni a programot, és január 30-áig lehet majd jelentkezni, de beszélgettünk a kutatókkal, a karokkal, nyilván felkészítjük és készítjük őket erre a programra, hogy ne az utolsó pillanatban kezdjék el összeszedni az ötleteket, és azt látjuk, hogy lesz érdeklődés bőven.
A KFT egyébként régóta működik, vagy ez azért új keletű dolog?
A KFT márciusban jött létre, ez év márciusában, úgyhogy egy elég fiatal cégről beszélünk. A országos DTC koncepció keretében egyébként tavaly évben 5 tudományegyetem hozott létre ilyen DTC céget. Később, egy évvel később, pontosan a POSZ program hatására jöttek létre további DTC központok, így a Miskolci Egyetem Innomi DTC Kft.-je is.
Érezhető már az önök hatása?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen egyre jobban ismernek bennünket a környéken, és nem csak a már meglévő kapcsolatokat ápoljuk, hanem nagyon sok új céggel sikerült kutatásfejlesztési együttműködést kialakítani olyan tekintetben, hogy konkrét megrendeléseket is teljesítettünk már nekik.
Önöket keresik meg, vagy önök kutatják fel a lehetséges partnereket? Vagy mind a kettő?
Mind a kettő jellemző. Járunk elég sok rendezvényre, proaktívan is keresjük a cégeket, de olyan is történik, hogy esetleg egy jó tapasztalat kapcsán bennünket ajánlanak.
Tudják egyébként irányítani a kutatókat olyan szempontból, hogy látják, hogy a vállalatoktól milyen igény jön? Vagy kell egyáltalán ilyesmi?
Igen, sok esetben a kutatók kitalálnak valamit, és arra az ötletre, ami az eszükbe jutott, találnak egy megoldást. Ez nem mindig egyezik a piaci igényekkel. Úgyhogy a célunk mindenképpen az, hogy már nagyon kezdeti fázisban lássuk ezeket a lehetőségeket, és valóban irányt tudjunk neki szabni annak érdekében, hogy minél inkább a piaci igényeinek megfelelően alakuljon.
Gondolom azért mind Miskolc, mind pedig Szeged azt várja ettől a programtól, hogy profitálni tudjanak. Mert az egy dolog, hogy születnek eredmények, de az lenne a jó, hogyha mindkét régió tudná erősíteni a saját tudástranszferjét.
Ez így van. Nem csak, hogy ezt várjuk a programtól, hanem ez a program egyik kötelező és talán legkritikusabb eleme, mégpedig az, hogy a fenntartási időszak végére, ami a negyedik évet jelenti, tehát 2029 nyarára a fejlesztésre szánt, projektekre szánt összeg 50%-át bevételként a TTC-knek be kell tudnia mutatni. Úgyhogy ez egy igen komoly elvárás, ami nagy mértékben befolyásolni fogja majd a kiválasztást is a projekteknél. Hát nagyon sok projektet várunk, nagyon örülünk a jelentkezőknek és a jelentkezéseknek, de azt is látjuk, hogy nem minden projekt fog nyerni, mert ha a piaci potenciált nem látjuk, akkor nem fogjuk tudni ebből a programból támogatásban részesíteni.
Külföldi vállalatok is szóba jöhetnek?
Igen, keresünk befektetőket, és tervezzük azt, hogy ezt nemzetközi piacra is a legígéretesebbeket, azokat kivisszük.
Vannak egyébként jó gyakorlatok önök előtt, akár külföldi jó gyakorlatok, hogy hogyan lehet ezt olyan szintre emelni, hogy abból tényleg mindenki profitáljon?
Igen, a klasszikusokat említjük, Cambridge, Harvard, MIT, ők már 100 éve a piacon vannak, vagy ebben a szférában mozognak, és kiváló eredményeket tudnak maguk mögött. Tehát megvannak ezek a jó tapasztalatok, jó gyakorlatok. Mi is igyekszünk ebből minél több tudást, ötletet és erőt meríteni. De ez egy hosszú távú folyamat, és én azt gondolom, hogy egyrészt, hogy azért is fogtunk mi is össze, mert így nagyobb erőt, nagyobb kompetenciát tudunk képviselni. Ezeket a kintitet, akit említettem, tudományegyetemek önmagukban bőven túlteljesítik. Tehát nem tudunk sajnos labdába rúgni mellettük. Másrészt, ugye mivel hosszú távú maga a projekt, főleg, és ez nem nálunk jellemző, de ugye Szegeden a gyógyszeriparban, ugye ott több éves projektekről beszélünk. Sokan Magyarországon azt várják, hogy létrejön egy cég, és egy-két év múlva már rengeteg bevétele van, és profitábilis. Ez azért ebben az iparágban, vagy ebben a szférában nem így van. Tehát itt sok időt kell várni arra, hogy beérjen az a gyümölcs, és tényleg tudjunk belőle aratni. És nem is elsősorban azt gondolom ez a cél, hanem valóban az ökoszisztémának a fejlesztése.
Terveznek más egyetemekkel is együttműködést?
Jelen pillanatban van egy együttműködésünk kialakítás alatt, szintén Szegeddel, és ott lehet, hogy más egyetemet is bevonunk a további munkákba, de erről még konkrétabban nem szeretnék beszélni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Szegedi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem által közösen elindított országos jelentőségű Proof of Concept programot ismerhették meg.
Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kiért. Ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz. Nagy a ruhan, beveszem az őszt. Tele van a szív, elő a cipő. Eleven a szín, fut a kirakó. Sehova se tart ez a kifutó. Elered az én alairadó. Zakatol a fej, kiszakad a szó. Legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló. Nincs változás, idő van eladó. Bárcsak tudhatnám, biztos van kivár. Vele jó lesz, biztos igazán várni. Fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt. Tele van a szív, elő a cipőt. Eleven a szín, fut a kirakó. Sehova se tart ez a kifutó. Elered az ég, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó. Legyen az egész valami.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, elérkezett az idő, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat, a célom ismer engem. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Szerintem nagyon kedves.
Jó dolgot tanít nekünk.
Vicces.
Meg hogyha valami történik, nagyon sokat megbocsájt nekünk.
Tanítóképzés. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. felvételi.drhe.hu.
Reklámot hallottak.